Nagyon nagy szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt. Külön szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntöm vendégtestvéreinket. Jó Isten áldjon meg benneteket. Örülünk annak, hogy ezt a szombatot együtt tölthetjük el. És szeretettel köszöntöm igenis a vendégünket is. Áldjon meg az Úr, szeretettel köszöntünk téged is. És külön szeretettel köszöntöm a gyermekeinket, és azon belül is a kis Sámsont, aki a legfiatalabb jövevény körünkben. Úgyhogy egy történettel készültem nektek szokás szerint, de az a meggyőződésem, hogy ezzel készültem, az a szüleiteknek, sőt úgy gondolom, hogy a nagyszülőknek és mindnyájunknak hasznos lesz. Tehát felolvasnám ezt a kis történetet nektek, nagyon szépen kérlek figyeljetek, mert nagyon tanulságos. Ha gondoljátok, megtisztelhettek, hogy az első sorba jöttök, hogyha van hely, de úgy gondoljátok, hogy a helyeteken maradtok, ahogy gondoljátok. Ennek a kis történetnek az a címe, hogy a gyermeki hit. Bizony mondom néktek, hogy aki nem úgy fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen sem megy be abba. Az esti imádságaink során igyekszem a kisgyermekeimnek Isten tulajdonságait, irántunk való szeretetét megtanítani. Úgy szoktuk, hogy előbb megbeszéljük, miért tudunk ma Istennek hálát adni, mi volt a jó, és mi volt a rossz aznap. Mi amiatt szomorkodtunk, és minek örültünk. Ezután imádságba foglalom mindezeket, de közben ők is hozzáteszik, ha még eszükbe jut valami. Ilyen fordulatokat is használunk. Köszönjük, hogy minden bajunkkal hozzád fordulhatunk. Köszönjük, hogy te mindig meghallgatsz minket. Te mindentudó és hatalmas Isten vagy, semmi sem lehetetlen néked. Ha megbánjuk rosszasságainkat, te az Úr Jézusért megbocsátasz nekünk. Így természetes módon használat közben ismerik meg az Isten igazságát. Egyik nap az 5 éves Péterke fiam tüsszögni kezdett. Folyt az óra, tehát egy alapos megfázás első jeleit mutatta. Aznap az esti imádság közben egyszer csak megszólalt. És kérjed Istent, hogy gyógyítsa meg a náthámat holnapra. Jeges rémület tört rám, mit tegyek? Hitetlenségemben csak arra tudtam gondolni, hogy a nátha lefutása minimum 1 hét. De ezt így nem mondhatom meg a gyermekemnek, és ha imádkozunk érte, és Isten nem adja meg, akkor meg nem fogja elveszíteni esetleg a hitét? Péterke észrevette, hogy elakadtam egy pillanatra, és újra sürgetni kezdte, hogy imádkozzak azért, hogy másnapra meggyógyuljon. Kész. Megadtam magam, és Isten kezébe tettem le kétségeimet. Uram, kérlek, gyógyítsd meg Péterke náthályát holnapra. És amint ezeket a szavakat hitetlenül kimondtam, magamban szégyeltem magamat a kételkedésemért, és így fohászkodtam. Uram, kérlek, ne hagyd cserben a gyermekemet. Hallgasd meg a kérését, ne hagyd, hogy meginogjon a hite benned. Péterke elégedetten nyugtázta, hogy náthályért is imádkoztunk, majd hamarosan álomba merült. Másnap tisztán és szárazon ébredt, nem volt tüsszögés, orrfújás. Egész nap talán egyszer fújta az órát. Megdöbbenve mondtam neki, Péterke, neked elmúlt a náthád. Hát persze, hiszen imádkoztunk érte. Közölte magától érthetően, és szaladt tovább játszani. Én meg csendben leborultam Isten előtt, és áldottam őt. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és tanulságot meg majd vonjuk le mindjárt. most kérlek benneteket, hogy keressük meg együtt az úrvacsorai igehirdetés alapgondolatát. Nagyon-nagyon ismerős lesz, mert hogy az úrvacsorai igékből idéztem egy verset. A Korintusbeliekhez írt első levélből szeretném olvasni a 11. fejezet 29. versét. Tehát Pál apostolnak a Korintusbeliekhez írt első levél 11. fejezetnek a 29. versét. És ez az ige így hangzik. 1 Korintus 11:29. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik magának, mivel hogy nem becsüli meg az Úrnak testét. Az úrvacsora igehirdetésben röviden erről szeretnék beszélni. Hogy ez mit jelent, mit foglal magában megbecsülni, vagy nem megbecsülni az Úrnak a megtört testét és a kiontott vérét. Fontos kérdés. Üdvösség kérdése. Úgy gondolom, hogy ha valami az, akkor ez az. És az igehirdetésben a megbecsülni szóból szeretnék kiindulni, hiszen ez van központban, ez a lényeg most. Ez az eredetiben azt jelenti, hogy elválaszt, megkülönböztet, különbséget tesz, különbnek tart. Mit nem tart különbnek az úrvacsorára készülő hittestvér? Hát ahogy olvastuk itt az ígében, a megváltó megtört testét és kiontott vérét, azt olvastuk, hogy nem becsüli. Mihez képest nem tartja különbnek, vagy mihez képest nem tesz különbséget? Én úgy gondolom, hogy a mindennapi, a hétköznapi, az evilági dolgainkhoz képest. Gondoljuk végig a napjainkat. Mennyi időt töltünk Jézussal kettesben? És ezen belül a szenvedés történettel, a kiontott vérrel és a megtört testtel. Csak egy kevés időre is megállok-e a keresztfánál? Van-e ott időm a keresztnél lecsendesedni, megnyugodni, békességre lenni, megpihenni, hallgatni, imádkozni, feltöltekezni a szeretetből, a keresztfáról áradó szeretetből újból és újból, erőről erőre jutni. Mint ahogyan az egyik nagyon szép keresztény ének megénekeli, és ez így hangzik, hogy megállok csendben keresztfárnál, és némán lehajtom bús fejem. Te hozzád jöttem, mintha várnál, én megváltom egyetlenem. Te, aki értem szenvedtél, s Golgotán megfeszítettél, könyörülj rajtam. Átkarolva keresztfádat, bánat tölti el szívemet. Ó, mert tudom, ha lelkem fáradt, nyugalmat máshol nem lelek. Te vagy az irgalom egyedül, ki a bűnbánon megkönyörül. Én Uram Jézus. Emlékszek, olyan suhanc kölyök lehettem, amikor a bátyám és az unoka bátyáim, akik gyermekkorukban szintén jártak a gyülekezetbe, azt hallom, hogy elkezdtek viccelődni a lábmosáson. Valami olyasmit mondtak, hogy hát, az is lehet, hogyha elég lenne, ha csak 3 havonta mosnánk lábat, akkor legalább másik mosná meg a lábamat, és nem nekem kell elemosni lábat. És akkor, bocs, de nagyot röhögtek rajta. Pedig gyülekezetbe jártak, tudták, hogy az mi. És visszaemlékszem erre kis kamasz koromba, hogy már elég jól ment a harmonium, és amikor otthon a kis gyülekezetünkben lábmosás volt, akkor elég kevés helyünk volt, mert egy szobát béreltünk, és amikor úrvacsora istentisztelet volt, akkor a házirendi megengedte azt, hogy a nagy szobából nyíló kis szobába a férfi testvérek lábat mossanak. A nőtestvérek pedig már maradtak a gyülekezeti helységbe, ott mostak lábat. És én meg ilyen kis kamaszként azt gondoltam, hogy amik ők lábat mosnak, addig én kimegyek az udvarra, és ott én elleszek magamba szépen. Nem aztán a szüleim korú nőtestvérek kértek arra, hogy maradjak ott harmonimozni, hogy amíg ők mosnak lábat, vagy igen, és énekelnek, én meg játszak az énekhez. Elég kellemetlenül éreztem magam, mert amikor jöttem vissza, akkor már kezdték húzni a harisnyát. Készültek a lábmosáshoz. De az volt a szerencse, hogy a harmonium, ugye a szószék fele nézett, és én háttal ültem a gyülekezetnek, és akkor elmélyedtem a kottába, meg a játékba, és csak akkor álltam fel, amikor már a lábmosást befejezték a nőtestvérek. Na de miért mondtam ezt el? Ezt azért mondtam el, hogy az egy olyan komoly, ünnepélyes lábmosás volt. Mégis örömmel, boldogan, énekelve mosták meg egymás lábait. És én azt éreztem akkor, még kiskölyök koromban, hogy mintha az Úr lelke ereszkedett volna alá, és az egész menny alá szállt. Most is erre gondoltam, hogy a megváltó itt akar találkozni velünk, itt akar találkozni az ő népével, az úrvacsora alkalmával, az ige hirdetésben, a lábmosásban, és természetesen a szent jegyekben. És amíg a nagyfiúk viccelődtek a lábmosáson, addig a gyülekezetre alá szálltam ennyi. Igen, megbecsülni az Úr testét, megbecsülni az Urat, különbséget tenni, választani, megkülönböztetni a közönségest, a mindennapit a szent dolgoktól. Méltatlanul enni és inni. Az annyit jelent, hogy a saját elítélésünket enni és inni, mivel hogy nem tesz különbséget a szent és a közönséges között. A méltatlanság az azt jelenti, hogy alkalmatlan, hogy megbízhatatlan, hogy nem állta ki a próbát, azaz nem próbálta meg magát. Ha így készülnénk úrvacsorára, ez egyenlő az önvizsgálat nélküli úrvacsorával. Úgy gondolom, és arra a következtetésre jutottam, amikor készültem, hogy ki mennyire becsüli az Urat, annak a mértékében készül az úrvacsorára. És drága testvérek, az Úr kegyelméből itt vagyunk, eljöttünk, mert tudjuk, hisszük, hogy a megváltó a Szentlélek által jelen van. És hogy itt van, és ránk néz, és szívről szívre jár, úgy lát bennünket, ahogy vagyunk. Jól tudja azt, hogy milyen volt a hetünk. Tudja, hogy milyen volt a negyed évünk. Épp úgy, mint az utolsó vacsorán a 12-nél. Azt is tudja pontosan, hogy a mögöttünk hagyott negyed évben mennyire megbecsültük, vagy nem becsültük meg. Hogy mennyire tettünk különbséget a szent és a nem szent között. Mennyi és milyen minőségű időt töltöttünk vele. Azt is tudja, hogy most mik a vágyaink, mik a kívánságaink, mik a céljaink, milyen erős a hitünk, milyen erős a belevetett reménységünk, és mit várunk az úrvacsorától, és ő mit akar adni az úrvacsorában nekünk. Ellen White így ír az Én emlékezetemre című fejezetben a Jézus életében. Krisztus jelen van a Szentlélek által, hogy ráüsse pecsétjét az általa rendelt cselekményre. Jelen van, hogy meggyőzze és meglágyítsa a szíveket. Egyetlen tekintet, A töredelem egyetlen gondolata sem kerüli el figyelmét. Krisztus jelen van, és várakozik a bűnbánókra és a megtört szívűekre. Minden készen van az ilyen lelkek elfogadására. Aki megmosta a Júdás lábát, arra vágyik, hogy minden szívről lemoshassa a bűn foltját. Hiszem én, hogy ebben a reménységben készültünk és jöttünk el. Hogy Jézus lemossa a szívünkről a bűn minden foltját, hogy megújítsa a szövetséget, amelyet megkötöttünk vele, és hogy reménységgel tekintsünk elé a mennyei vacsorára is. Hiszem azt, hogy azért is vagyunk ott, mert mindnyájan szeretnénk letelepedni a mennyei hazába és végre megpihenni, nem? És helyet foglalni a nagy asztalnál, a nagy vacsoránál, az Isten országában, Jézus drága vérén megváltott sereggel. Emlékszem arra, hogy mikor meg kellett állni szüleimnek a koporsójánál, sosem egyszerű, senkinek a koporsójánál megállni. Nekem ez az íge adott reménységet, és ez adott vigasztalást, hogy mi még találkozunk a hazában, a mennyei hazában, mi még találkozunk majd az égi vacsorán, találkozunk a megváltónkkal, találkozunk mindazokkal, akik az Úrban aludtak el. És ez nem csak a családban van így, hanem a gyülekezetben is így van. Hogy azok a drága testvéreink itt, akik az Úrban elaludtak, akár Julcsi néni, Erzsike néni, vagy Zsuzsa, találkozunk velük. Mi reménység, ha nem ez? Mi az, ami értelmet ad a mindennapjainknak, ha nem az, hogy tudjuk, hogy mi a célunk, tudjuk, hogy mi a reménységünk, és tudjuk, hogy mi az életünknek a perspektívája, honnan indultunk el, honnan emelt ki az Úr, és hova akar elvinni bennünket. Tehát próbálja meg azért az ember is. Úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból, mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet eszik és iszik, mivel hogy nem becsülte meg az Úrnak testét. Mondom pedig néktek, mostantól fogva nem iszom a szőlőnek ebből a terméséből, mind a manapig, amikor újra iszom azt veletek az én atyámnak országában. Kérem, ne felejtsük el, hogy Krisztus itt van, várakozik a bűnbánókra és a megtört szívekre. Minden készen van az ilyen lelkek elfogadására. Az, aki megmosta Júdás lábát, arra vágyik, hogy minden szívről lemoshassa a bűnfortját. És nagyon vágyom arra, mint akkor suhanckoromban, abban a kis gyülekezetben, hogy most is alászálljon a menny, és a Szentlélek betöltse ezt a helyet, és a szíveket, és hogy adja az Úr az ő áldott békességét. Jézus nevében. Amen.